8. Riója, a költő, Olivares grófjának versei fölé hajolt. Felső ajkát rángatva halkan számolja az endek a szillabusokat. A fekete köntös udvari ember itt levetette arcánk merev palota maszkját, szeme lángban égett, költő és értett kamarás két külön lénye vívódott benne, és barátjához, a bölcs, finom lelkű Riójához menekült. Egyidősek, egyetemi társak voltak, ha ketten maradtak, diák szóval tett, mondott egymásnak a kledikus költő és a gróf. Mi lesz holnap? Többent rá léte nagy kérdésére, Gaspar de Guzman, Olivares grófja. Mi lesz holnap, ha eljön a reggel, és el kell látni újból a kamarási szolgálatát? Mi lesz harmadnap, mindaddig, míg a trónörökös nyíltan el nem bocsátja szolgálatából, vagy ameddig ő nem kéri legkegyelmesebb leváltását? Mi lesz holnap? A vers, amelyet Olivares letett barátja elé, zilált, döbbent lélek kétségeit fogta tercinákba. A vers nem volt valami jó, pedáns, megszokott fordulatok enyhítették a kétségbeesést, mitológiai hasonlat sem hiányzott, maga a költő is kerülte, hogy nevén nevezze az őt ért megszégyenítést. Jöjj Szevijába, Gáspár! Hagyd itt néhány hétre az Unica Cortét, ezt a palotát. Menjünk együtt, útközben már élvezzük a friss andalúziai tavaszt. Szevijában tártkarokkal fogadnak a múzsák és a szépasszonyok. Túl a hídon, úgy hallom, új bazárok épültek. Több kaszinóról rebesgetnek, ahol Európa legszebb kurtizányai fogadják az új világból érkező hajók kapitányait. Olyan élet folyik ott, amilyen ezek a rideg madridiak nem is álmodnak. Sevilla! Oda dobnád helyemben a kamarás kulcsot? Hatan vagytok, Gáspár, a fenség szolgáltában, nem többen. Ha valami baj történik a királlyal, hisz mindig rebesgetik, hogy törékeny az egészsége, hatodok közül válasz minisztert az új Fülöp. Kölyök, szeszélyes, próbálja hatalmát. De talán valamivel terhére voltál. Talán túl nyomatékosan írtad számára elő a napi teendőit. Ezt te magad mondtad, hogy Spanyolország infása átkozott a lusta fiú. Hát, ha itt van a baj gyökere, ha magad hasonlatosságára akarnád átformálni ő fenségét, annélkül, hogy ismeri saját szándékodat. És nem veszed észre, hogy benned egyszerre 10 ember nagyra vágyas a lappang. Nem tudsz megnyugodni. Versírástól a lándzsavetésig mindenhez te akarsz a legjobban érteni. Egész heteket egyetlen napba beleszorítani. Vald be, örökösen új javaslatokkal zakadod a herceget. Fékezd magad, próbáld zabolázni türelmetlenségedet. Ne felejtsd, a múzsák és az asszonyok, csak ők lophatják ajkaidra, drága barátom, a feledés édes derűjét. Jöjj hát Szevijába velem, ami a verset illeti. Szépnek mondanám, de itt-ott valamit még javítanék rajta azért, például itt. A trónörökös halkan mondja. Tegnap rossz kedvünkben voltunk, gróf, nem szándékosan tettük. Kérjük, ma ön terjesztelnénk a napprogramját. Az ajtón álló mélyebben hajtja meg a fejét, az agár hozzádörgölődik. Pedrillo a bamba törpe körül táncolja. Az Alcázarban az öreg és siket nagyasszonyok is tudni fogják fél óra múlva, hogy az infáns a maga módján megkövette Enrique de Guzmán fiát. Egy hét múlva, birtokai meglátogatására, Olivares grófja két hetes szabadságot kér és kap. A trónörökös szegény, Lerma hercege, a kancellár, akivel halálos gyűlöletben élnek, alig folyosít annyit, amennyi szűk udvar tartásának ellátása elég. A herceg így fanyar mosolyjal egyetlen arány dukátot nyújt át kamarásának. Don Gáspár, fogadja ezt el uti költségre, urától, jelképesen. Van-e szebb utazás, mint költővel ülni egy hintóban? Míg vágtatnak a kocsi előtt, a Guzmán pajzsos fullajtárok, Riója olvassa barátjának az egyben kissé tanítványának Erasmus könyvét, a balgaság dicséretéről. A mű ugyan nincs hivatalosan indexen, de nem szívesen látják Hispániában, ha valaki rotterdami mester szellemi hagyadékából merít. A kocsi zaja felissza a hűvös mondatokat. Olivares grófi lehunja szemét, s hallgatja barátjának szép, mély, egyházi latinon iskolázott hangját. Erasmus, Sevilla, múzsák, szépasszonyok, meglazítja vastag nyakán a keményített gallért. Átkozottul kényelmetlen spanyol udvari köntös a napokban vette észre, megint kihízta fekete harisnyi nadrágját. Édes lesz Sevilla, gondolja, míg fut Erasmus mondataival a kocsi. Lioje viszi el Olivares grófját Pacheco házába. Szánt szándékkal az alkonyi órát választja, amikor a lélek a legfogékonyabb a földi szépségek befogadására, és amikor a mester műterve nincs úgy tele városbeli unatkozókkal, mint a délelőtti óráiban. Estére pedig átmennek a hídon. Ez a sevillai beavatottak szavával gáláns kirándulás jelent a Guadalquivir túlsó partján fekvő tilos városba. A magisztrátusnak szemet kell hunynia sok minden erkölcsi lazaság fölött. Sevilla kikötő városa ezer esztendő óta élvezi a hajós nép a maga privilégiumait, még akkor is, ha ezek nem szerepelnek semmiféle írott dokumentumban. Ki sejtheti, melyik Perúból visszatért matróz rejtkeberében aranyrögöt, melyik kapitány fedezett fel új szigetet? Hozzá is sodródik Sevilla előkelő ifjúsága, és az örömök kedvéért a város látogató idegenek. A város kemény kézzel szedi be az örömök adóját, és annak, aki átmegy a hídon, számolnia kell azzal, a lépten nyomon megkopasztják. Mi kellemesebb, mint az ilyen kirándulás előtt meglátogatni a múzsák hajlékát, elmerengeni a művészet legújabb alkotásai előtt. Művelt szavakat váltani a házigazdával, akinek ecsetjét és tollát egyaránt tiszteli Hispániában. A pációban Joanna Pacheco lánya áll. Nyulánk, finom arcú, hajlott orrú, sötét hajú lány, illedelmesen bókol az érkezők előtt, nagyül látogathoz szokott szóval tessékeli be vendégeket. Rioját régről ismeri, a másikról, aki fekete bársonyt visel, mindenki láthatja, hogy udvari méltóság. Rioja egy pillanatig habozik. Van valaki a pádnál? Egyházi ember, aki ezen az estén stúdiózusok talárját, barrettját viseli. Én nyugodtan kísérleti urát, barátját a hídon túl. Egyházi ember tegezhető lányt, de Olivárez kisasszonynak szólítja, s hajszányit megsüvegeli. A lány elpirul a váratlan megtiszteltetéstől, halkan mondja, apám dolgozik, két segédje van nála, a fiatalabb Diego, a Velázquez fiú. Olivárez úgy érzi, illik ismernie a sevillai családfákat is. Jeles nemzetség, mondja s bólint, a lány hálás mosolya viccent, így vezeti a vendégeket a műterem felé. Pacheco a délután óráiban, amikor a színek már elvesztik fényüket, leteszi ecsetjét, és a régész szőrszál hasogató módszerével rakatja rendbe a régi pénzeket, kámelyákat, és a Sevilla mellől bőségesen előkerülő római mécseseket, bronzokat. A nagyobb segéd munkaköntösét cseréli. Diego kisseprűvel veri le a becses tárgyakra rátelepedett ezer esztendő sport. Most antikváriushoz hasonlít Francisco mester, bő latin idézetekkel oktatja a szép növésű fiút. Az ajtó nyílik. Pacheco bosszusan pillant fel. Ilyenkor már nem szívesen lát vendégeket, maga ura szeretne maradni az egész napon áttartó hivatalosság után. Ilyenkor felenged a lélek, elmereng az antik világ csodáin, és a régiek művészetéhez szép hasonlatokat keres. Rioja ritkán jár az utóbbi időben Sevillában, de mint találig városbelinek érzi magát. Amikor a költő bemutatja házigazdát Olivares grófjának, a mester tudja, a bűvös palota egyik fénylő csillagát üdvözölheti szerény műtermében. Megrendelések, udvari kegy, talán egyszer még nemesi rang is, átvillan agyába, míg a vendégeket a kalos székekhez vezeti. Az ifjú legény szótlanul poharakat tesz az asztalra, s mint a udvari szertartás részese lenne, átveszi Joannától a bort, őtölt. Velázquez? Kérdi halkan az előkelő vendég, fitogtatva, hogy mindent tud, ismeri a ház és a városka szokásait. A fiú, eddig névtelen szereplő, lovag módjára meghajlik a nagyúr előtt. Diego régi barátomnak, Juan de Silva nemes úrnak fia, anya révén nevezetes családsarja, Velázquez. Ön is festő, ifjú barátom. Ez Rioja kérdése, aki saját klerikus korából tudja, mit jelent ebben a korban egyetlen kegyes bátorító szó. Hoz néhány vázatot, Diego. Egyik bodegon képedett. Az alkony már betört a műterembe. A fiú előjön, kezében vászonnal. Joanna, mint árnyék, felgyújtja a gyertyákat, egyszerre felszikrázik a fény. Szép tehetséget árul el Francisco Messer a tanítványa. Sevillában nem hiányozhatnak festők, mondja Lioja. A fekete szakállas udvari ember nézi a vázlatokat. Lassan megelevenedik arca, mint ha valami hirtelen gondolat szaladt volna át rajta. Ha egyszer Madridba kerül, fiam, emlékezz is erre a napra. Látogasson meg. Megtalál. Joana és Diego két-két gyertyát tart kezében, amikor végignézik Pacheco készülő műveit és a műterem falán függő festményeket. Másod példány a Karthauziak keresztjéből. Ez a mester legismertebb képe, majd Szent Ramon kalandos történetének vázlatai elé vezeti vendégeit. Halkan mondja, a Deregyek kormányosában Miguel de Cervantes festettem meg. Halál előtti években gyakran volt Sevillában vendégem. Múlt évben, Riója úgy mondja, a Don Quixote divatját hamar elmossák majd az idők. De Cervantes minden gyarlósága ellenére mégis jeles mester volt a maga idejében. Illő, hogy egyetlen néma ávéval adozzanak tűnő emléke előtt. És ez a perc alkalom arra, hogy meghajolva a mester előtt befejezzék a látogatást. Mond-e valami búcsúzóul a gazdagnak vélt gróf? Megcsillant-e valamilyen udvari kegyet? Riója sokat ígérően int a festő felé, amikor még hajlonganak egymás felé a páció kapujánál, míg becsapódik a remekbe kovácsolt vasrács a távozók mögött.